Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit a Sarok gyülekezetnek az Isten tiszteletén. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan leültetek, ez lenyűgöző volt. Úgyhogy üdvözlök mindenkit ezen a szellős vasárnapon. Most végre nincsen olyan meleg, úgyhogy ennek most igazából tudunk örülni. Aki esetleg új, mi vagyunk a Sarok gyülekezet, és ezen az ábrán lehet látni a gyülekezetnek a weboldalát. Ezen az oldalon mindenféle információt meg tudtok találni a gyülekezettel kapcsolatban, programokat, képeket, igehirdetéseket, minden ott van. És nagyon fontos, hogy mi egy misszionáló gyülekezet vagyunk, és ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy azért mi azokért vagyunk, akik még nincsenek itt. Úgyhogy mi mindig örülünk, amikor új emberek vannak. Úgyhogy esetleg, aki még otthonról figyel minket, és még nem volt közöttünk, titeket is szeretnének bátorítani, hogy gyertek el, ez már azt hiszem, hogy az ötödik hét, hogy újra találkozunk. Úgyhogy gyertek, szeretnénk veletek találkozni. És azoknak, akik már itt vagytok, köszi, hogy itt vagytok. Ez szerintem egyértelmű, én is beállítom, hogy rezgőn legyen a telefon, úgyhogy légy szíves, ti is állítsátok át, hogy a híváshoz ne zavarja meg az Isten tiszteletet. Hogyha valakit ilyenkor hív a főnöke, akkor lehet, hogy érdemes váltani. A főnök. Mindegy. És ezzel az igével pedig szeretném bevezetni a dicsőítést. Ez a Zsoltárok könyvéből van. Ez így szól. Ti, földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái. Ti, ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét, mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Ugye a Biblia beszél arról, hogy hiába mondja nagyon sok ember azt, hogy ő nem hisz semmiben, igazából mindenki dicsőít valamit. Mindenkinek van valami, ami a legfontosabb az életében, és sokszor nekünk is figyelnünk kell, hogy nehogy valami átvegye ugye Istennek a helyét. És ez az igevers, ez bíztat minket, hogy Isten dicsérjük, mert Isten az, aki cselekszik, Isten az, aki egy személyes Isten, és ő egy élő Isten. És a Biblia hív minket arra, hogy mi az élő Isten dicsőítsük, mert ő egyedül méltó rá. Úgyhogy most szeretném átadni a szót a dicsőítő csapatnak, hogy vezessenek minket a dicsőítésben.
És akkor álljunk fel. Szólj, sársz a félelem.
pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönöm azt, hogy mi láthatjuk, hogy mekkora különbség van közöttünk és közötted. Köszönöm azt, hogy mi vagyunk a tökéletlen ember, és te vagy a tökéletes Isten. És hogy olyan szinten nehezedik ránk a bűn, hogy magunktól sose tudnánk ezt leküzdeni és eljutni hozzád. nekünk nincs elég erőnk ahhoz, hogy annyi áldozatot tegyünk, és annyi jó cselekedetet véghez vigyünk, hogy az elég legyen ahhoz, hogy mi a te jelenlétedbe leessünk. És köszönöm, Uram, hogy te igazságos vagy, de te egy kegyelmes és szerető Isten is vagy. És te azért eljöttél, és meghaltál azért, hogy mi leessünk újra a te jelenlétedben. Köszönöm azt, hogy amikor meghaltál a kereszten, akkor te vállaltad Istennek a büntetését, amit mi érdemeltünk volna. Köszönöm azt, hogy te magadra vetted ezt a büntetést, magadra vetted ezt az áldozatot, és te értünk a mi bűneinkért, meghaltál a kereszten, és hogy mi emiatt újra részesülhetünk a kegyelemben. Köszönöm, Uram, hogy mi a te áldozatod miatt újra a trónod elé járulhatunk. Köszönöm, hogy te kinyújtod felénk a karjaidat, és köszönöm, hogy te felajánlod nekünk ezt a kegyelmet, annak ellenére, hogy mi ezt nem érdemelnénk meg. Köszönöm, Uram, hogy miattad nekünk, mivel feltámadtál, nekünk egy élő reménységünk van. Köszönjük, hogy benned lehet a reménységünk, Úr Jézus, és köszönöm azt, hogy te megígéred, hogy aki benned bízik, az veled lesz örökké, és veled leszünk a mennyországban. Úgyhogy köszönjük neked ezt a kegyelmet, köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, és kérlek, hogy így legyél velünk. Amen.
Zenét. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkinek, különösen azokat, akik néznek minket az interneten keresztül. Örülök, hogy ti is velünk tartok ma reggel. Kicsit fura nekem, az elmúlt 3 hétben nem prédikáltam, de újra ülök a lovon, és jó itt lenni. És köszönök azok a 3 férfi, aki prédikáltak a múlt hetekben. Máté és Zoli és Kálmán, 3 jó prédikációt hallottunk tőletek, és nagyon-nagyon hálás vagyok értetek az elmúlt hetekben. Tessék? Olyan gyerekeket, igen. A gyerekeket most el fognak vonulni Rékával. Tehát Réka fogja tartani az ő első gyerekórát. Tehát gyerekek, legyetek jók. Imádkozzunk Rékáért. Köszönjük, Réka. De köszönöm mindenki, aki imádkozott értünk az elmúlt hetekben. Pontosan 3 hét ezelőtt New Yorkban voltam, és hazahoztunk az édesapámat Amerikából, 61 évig élt kint Amerikában. Most velünk van az elmúlt 3 hétben. Otthon néz minket, tehát hello, grandpa, daddy, és... Örülök, hogy te is nézel minket ma reggel. Tehát Isten jó hozzánk, az elmúlt 3 hétben az édesapám felépült, lebetegedett, Dózsa Kati eljött, mint házi orvos, adott neki antibiotikumot is most. Stabil a helyzet, tehát helyreállt a helyzet. Ma reggel az evangéliumról szeretnék beszélni. És szoktunk sokat beszélni az evangéliumról itt a Sarokkő gyülekezetben. Igyekszünk sokat beszélni róla. És a Biblia azt mondja, hogy az evangélium az egy jó hír. Nem jó tanács. Mi akarjuk ezt hirdetni, és nem csak tanácsokat osztani minden vasárnap reggel. Akarjuk hallani az evangéliumot, mert hiszünk, hogy az evangélium olyan, mint egy bomba, mert az egy másik kép, amit az Isten ad nekünk a Bibliában. Pál beszél az evangéliumról, hogy olyan, mint egy bomba. Az evangélium, mint egy bomba, és tartalmazza az Istennek az erejét. És amikor ez a bomba felrobban a mi lelkünkben, akkor mindent megváltoztat. És az a címe a prédikációnak, hogy az evangélium mindent megváltoztat. Mindent felkavar. És jó értelemben akkor mindent a helyére kerül a mi életünkben, a mi szívünkben. Az evangélium egy olyan erős bomba, hogy képes felkavarni, megváltoztatni emberek az egész életét. De nem csak egy emberek az egész életét, hanem az evangélium tud megváltoztatni egy gyülekezetet. Egy egész gyülekezetet tud megváltoztatni. Vagy egy egész várost, vagy egy egész vidék, egy egész ország tud megváltoztatni. És ez a következő 3 prédikáció erről fog szólni. A mai prédikáció az evangélium hatása mi szívünkben, jövő héten, ha igaz ez az evangélium, és olyan, mint egy bomba, akkor hogyan változtat meg egy gyülekezet, az lesz jövő hét, és akkor harmadik ez az evangélium hogyan tud megváltoztatni egész Budapestet. Erről fogunk beszélni. És ezzel fogunk lezárni az apostolok cselekedet könyvét. Tehát fogunk befejezni, szeptemberben kezdtünk a sorozatot, de 3 hét múlva be fogunk fejezni. Ha az evangélium ilyen erős, és olyan, mint egy bomba, akkor érdemes nekünk közelebbről megvizsgálni. Olyan, mintha megtalálnák egy régi második világháború bomba. Ugye? Hiába régi, ez még mindig nagyon veszélyes, és ott szét kell szedni. Ma szeretném kicsit szétszedni darabokra ez az evangélium. Miből áll az evangélium, és mitől van ilyen nagy ereje az életünkben? De végülis mi az evangélium? Milyen darabokból áll? És mit tartalmaz ez az evangélium, hogy így tud megváltoztatni az életüket? Menjünk az Úr elé, imádkozzunk, és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk az ő evangéliumon keresztül. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a te jelenlétedben vagyunk. És köszönjük, hogy ez az egész rólad szól. És én annyira szeretnék a háttérbe szorulni, és annyira szeretnék téged hirdetni, téged magasztalni, hiszünk szükségünk van a lelküknek, hogy téged lássunk, hogy átéljünk és tapasztaljunk az evangéliumot. Úr Jézus Krisztus, ne engedj, hogy bárki hazamenjen, és az evangélium nem valóságra vált az ő lelkében. Szükségünk van a te szent lelkedre. Kérünk, hogy gyere közel hozzánk, és szólj mink hozzánk egyénileg, hiszünk, hogy dolgod van mindannyiunkkal. Tereld mi figyelmünket rád. Úr Jézus Krisztus, szükségünk van rád ma reggel. Ne engedj, hogy ez az evangélium legyen egy unalmas kis tanács, hanem engedj, hogy valóságra váljon, hogy tisztán látjuk, hogy értjük, és kérünk, hogy alkalmazd ezt a mi szívünkre. Kérek így, segíts nekünk, segíts nekem ezt hirdetni méltó módon. És köszönöm, hogy ezt az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozhatunk. Amen. Oké, de hát apostolok cselekedet könyvét, a 26. fejezetet fogunk végig megnézni ma reggel. Tehát a 26. fejezet arról szól, amikor Pál egy beszédet tartott a zsidók királynak. Nagyon izgalmas dolog. Pál nagyon izgatott, és nagyon örül annak, hogy van neki egy lehetőség prédikálni, hirdetni az evangéliumot a zsidók királynak. Herodes Agrippa, tehát ő volt, vagy bocsánat, Agrippa neve, és ő a leszármazottja Herodes Agrippának, aki a király volt, amikor Jézus Krisztus született kb. 50 év előtte. És akkor nézzük meg az első 3 verset. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyitotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Tehát Pál, ugye, gondoljunk bele, hogy Pál már bejárta a félvilágot. Már 3 misszió út van mögötte. Gondoljunk bele, hogy ő személyesen hirdette az evangélium sok ezer embernek, és már látod sok ezer ember, hogy megtért. Hirdette az evangéliumot, és az ő életük megváltozott. Nagyon sok ember keresztényé vált Pál alatt, amikor ő hirdette az evangéliumot, és most ugye Pál hirdethetje az evangéliumot a zsidók királynak, és ez Pálnak a szívügye, hogy a zsidók megtérjenek. Ő ment Jeruzsálemben, és tudta, hogy fogják őt üldözni, de nem baj, mert Pálnak a szívügye, hogy a zsidók megtérjenek. És tudja, hogy a király, ő nem olyan, mint azok a papok, akik próbáltak megölni őt. Ez a király sok mindent tud az összes zsidók szokásairól, hagyományokról, de ő nyitott, ő kész van figyelni Pálra. De nem csak a királynak fogja hirdetni az evangéliumot, azt tudjuk, hogy a 25. fejezetben ott van Festus, ő a római császárnak a helytartója. Ő vezeti az egész vidéket, azon az egész környéket az ő uralom alatt. És azt tudjuk a textusból, hogy egy nagyon nagy teremben vannak. És ott az összes fontos emberek a városból, a Szeceria városból ott vannak. Milyen nagy lehetőség van Pálnak. 2 évig ült a börtönben, kihozták a börtönből, és most kiállították őt minden fontos ember előtt. És most hirdetheti nekik az evangélium, milyen nagy dolog az. És ő kezdi az ő beszédet azzal, hogy ő az élő példa az evangéliumnak. Ő kezd magáról beszélni. És mondja Agrippának, hogy figyelj rám türelemmel, végig hallgass meg én, hogy mit akarok mondani. És a 4. és az 5. versben Pál kezd beszélni magáról, hogy ő milyen volt, mielőtt megtért, amikor ő még csak egy farizeus pap volt. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan, mivel ők kezdetől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Tehát ő volt a legszigorúbb típus pap. Kiskortól kezdve egy buzgó zsidó volt, farizeus volt. De rögtön hozzáteszi, hogy akkor is, a következő versekben, hogy ő akkor is hitt a feltámadásban. A zsidók, ezek a farizeus papok, ők mindig hittek a feltámadásban, és ő ebben reménykedtek, és ez egy kis közös terület, amit Pál próbál találni a zsidók királya, hogy ugye sok zsidó hisz a feltámadásban. 6-tól 8-ig vett, most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülést reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységet vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Mi az a reménység? Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Tehát Pál az ő reménysége, mint zsidó is akkor, hogy lesz feltámadás. A Biblia beszél erről a feltámadásról. És akkor utána a 9-től a 11. versben Pál kezd beszámolni arra, hogy mennyire elszánt farizeus pap volt. Annyira elszánt, hogy ő képes volt gyilkolni keresztényeket. Bevallotta, hogy gyűlölte ezek a keresztényeket. 9-től 11. Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. És amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenféle gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városig üldöztöm őket. Pál beszél magáról, és kicsit hasonlít, ugye, mint egy mai muszlim imám, aki képes másokat gyilkolni az Allahnak a nevében. Ilyen buzgó, vallásos ember, hogy gyűlölte másokat, üldözte a keresztényeket, gyilkos volt, gyűlölte az embereket. Pál olyan volt, mint egy mai terrorista. És át tudom képzelni, hogy Agrippa király bólogatott. Igen, ismerek több ilyenféle pap. Jeruzsálem tele van ilyenféle vallásos papokkal. Nagyon akartak megölni Pált, amikor ott Jeruzsálemben van, és biztos, hogy Agrippa ezek a féle terrorista papokkal kell küzdeni neki rendszeresen. De valamit megtörtént Pállal, ugye? Mert ott most Pál ott áll a király elé és a többi emberek előtt, és látszik, hangzik, hogy ez egy alázatos ember most, aki tele van szeretete. Mi történt ezzel az ember, aki ilyen volt, most nézd meg. Beszél rólunk, beszél hozzánk a szeretetről. És akkor a 12-től a 17. vers arra beszámol, hogy a feltámadott Jézus Krisztussal találkozott, aki megölték Jeruzsálemben, de most él, és beszámol erről a találkozásról. 12-től a 17. vers. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba. Déltájban az úton láttam, ó király, ó Agrippa király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, ami így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugodoznod? Erre ezt kérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Te kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgálmát tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogad neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak a néptől és a pogányoktól, akihez küldelek. Pál beszél az ő találkozás a feltámadott Jézus Krisztussal. Krisztus kétszer mondja, hogy megmutatta magát nekem. Én láttam a feltámadott Úr Jézus Krisztus, és ő küldetés adott nekem. Azt mondja, te fogsz engem képviselni, én közben fogok rád vigyázni. És Pál be lett állítva a szolgálatban. Jézus ezt a fontos szolgálatot a Pálra bízta, és a következő versben el is mondja Pálnak, hogy miért is küldi el, és mi lesz az eredménye az ő munkának. Figyeljük meg, mi az evangélium Jézus Krisztus szerint? Mi lesz az eredmény annak, hogy Pál hirdeti az Úr Jézus Krisztus? 18. vers, egy nagyon fontos vers. Azért küldelek el, hogy nyiss meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Isten térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltek. Négy dolog, figyeljünk meg röviden. Először, nyisd meg a szemüket, Pál, hogy lássanak. Tehát Jézus használ egy metaforit. Az emberek vakok. Jézus Krisztus nélkül az emberek vakok. Nem látnak, sőt, sötétségben vannak. És szükségünk van a világosságra. Szükségünk van, hogy lássák Jézus Krisztus, aki a világ világossága. És Pál, nyisd meg a szemüket, hogy értsék meg, hogy mi történik velük, amikor valaki hisz az evangéliumban, hogy menekülnek a sátán birodalmából, és átmennek, és tartoznak most az Isten országához. Nyisd meg a lelki szemüket, hogy értsék meg, hogy Jézus Krisztuson keresztül az Isten megbocsátja az ő bűneiket. Nyisd meg a lelki szemüket, hogy értsék meg, hogy hit által tartoznak az Isten népéhez, és hit által fognak megszentelődni. Ez a vers bonyolult, de ha megnézzük a görögben, ez a hit által az mindenre vonatkozik. Hit által van az örökségük, hogy az Isten gyermekük lettek, hogy örökséget kapnak. Hit által van a mi bűnék megbocsájtva, és hit által van a megszentelődés is. Hit által történik mindez. És Jézus mondja Pálnak, hirdesd ezt, hogy higgyenek bennem. Tehát Jézus ezt elmondja röviden, hogy ez mit történik valakivel, amikor valaki hisz az evangélium. És az lehetne mondani, hogy Pál vagy Jézus beszél arról, hogy mi az evangéliumnak a következménye. Mi az evangéliumnak a következménye. És máshol Pál bővebben beszél, mi történik velünk, amikor elfogadjunk az evangéliumot, és kezdjünk hinni benne. Pál máshol azt mondja, hogy Krisztusnak az igazsága a miénk lesz. Egy nagy csere történik, a mi bűnénk Krisztusra van téve, Krisztus elszenvedi az átok, és a Krisztus az igazsága a miénk, ez egy passzív igazság, ami Luther Márton sokat beszélt erről. Isten Krisztusnak az igazságát beszámítja nekünk. Most Isten velük megvan elégedve, látja bennünk Krisztusnak az igazságát. És ez, amit jelent hirdetni az evangéliumnak a következménye. Aki hisz ő benne, onnantól kezdve, az Isten úgy lát minket, hogy igazok vagyunk. Az ő igaznak tulajdonod minket. Úgy is lehetne mondani, hogy mi bekerülnek az Isten családjában. Isten átválik, vagy Isten lesz a mi atyánk. És mi onnantól kezdve, hogy keresztényé válunk, az Istennek a gyermeke vagyunk. Ez a fiúság evangélium. A legnagyobb kiváltság a világban. Hit által az Isten gyermekei vagyunk, és Isten szeret minket. A harag Krisztusra van téve. Új státuszunk van. És ez hogy történik mindez? Hit által. Tehát az evangéliumnak az eszköze, a hit. Úgy lehetne mondani, hogy az evangéliumnak a felszólítás, a hit. Felszólítjuk az embereket, hogy higgyünk az evangéliumban. Hit által szentek vagyunk. És ugyanakkor hit által kezdünk megszentelődni, változni. Minden történik hit által. Úgy lehetne mondani teológiailag, hogy hit által van a megigazulás, és hit által van a megszentelődés. Hit által Isten megváltott minket, és hit által Isten megváltoztat minket. Ez mind történik, amikor bízunk az Úr Jézus Krisztusban. Minden kezd megváltozni. A státuszunk és az életünk. Oké, tehát eddig az evangéliumnak a következményét látok, és az evangéliumnak a felszólítás vagy eszköze. És ez két fontos darab ennek az evangélium a bomba, amit akarunk kicsit szétszedni, vagy alaposan megnézni. A 19-től a 20. versben Pál arra kezd beszélni, miután hirdette az embereket, hogy a megtérést, hogy keresztények váltak, és kezd bátorítani, és bíztatni őket, hogy mutassák meg a megtéréseket igazi cselekedetekkel. Azt mondja, éljenek a megtéréshez méltóan. 19-20. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Magyarul is lehetne jobban értelmezni, hogy amikor miután megtérsz, mindig lesz gyümölcs az életedben. Tehát éljél méltó módon ahhoz a megtéréshez. Luther is erről beszél sokat, hogy az üdvösségünk az mindig hit által van. Egy ajándék, de a hit az sosincs egyedül, ugye? Egyedül hit által van az üdvösség, de az igazi hitnek lesz mindig gyümölcse az életünkben. Mindig fogunk változni. Hát hogy ne tudnánk változni? Amikor valaki személyes kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal, akkor az ő élete meg fog változni. Amikor a Szentlélek lakozik bennünk, akkor lesz gyümölcse az életünkben. Nem tudunk nem változni. Mindig lesznek az evangéliumnak a gyümölcse az életünkben, és ez is egy nagyon fontos része ennek az evangéliumi bombának. Hogy olvassam fel Justin Martyrnak a sorai. Ez egyik keresztény vezető volt az első században, és ő beszélt erről, hogy ugye nem csak Pálnak az élete radikálisan megváltozott, miután keresztény lett. Amikor valaki keresztényé vált, akkor az ő élete nagyon radikálisan volt gyümölcse az életünkben. A Szentlélek beköltözött, és minden megváltozott. Így mondja Justin Martyr az első keresztényekről. Azelőtt örömünket leltük a tisztátalanságban, ám most csak is a tisztaságot szeretjük. Azelőtt mágiát gyakoroltunk, most csak az igaz és egyetlen Istennek szánjuk oda magunkat. Azelőtt jobban szeretjük a pénzt és a vagyont, mint bármi mást. Most megosztunk mindent, amink van, és adunk a rászorulóknak. Azelőtt gyűlöltük és gyilkoltuk egymást. Nem ettünk azokkal, akik más fajtához tartoztak. Most, Krisztus kijelentése óta szeretjük az ellenségeinket, és imádkozunk azokért, akik ok nélkül gyűlölnek minket. Amikor valaki keresztény vál, akkor valami természet fölötti mód dolog történik vele az ő szívében. Kezd változni, és azok a gyümölcsöket fogunk látni. 21. és 22. versben Pál újra keresi a közös terület a zsidó királlyal, és azt mondja neki, hogy én csak azt hirdettem, ami a Szent Írásban van, az Ószövetség, a zsidónak a Bibliájában van. Én nem léptem túl azon, csak azt hirdettem. És mi van a Szentírásban? Mi az, ami Pál mindig hirdetett a zsinagógákban? Hát az elmúlt hónapokban ugye láttuk az Abcsel könyvét. És ahol amikor Pál utazott városról városra, zsinagógába, és hirdette az evangéliumot, és mindig hangsúlyozta két dolog. Nézzük meg a 23. verset. 23. vers. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottok közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak. Azt tudjunk, hogy az Ószövetség rengeteget beszél erről. Erről a két dologról. Hogy a Messiás az jönni fog. Jézus a Krisztus. A Krisztus azt a szó jelenti, hogy Messiás. És az Ószövetség előre megmondja, hogy jönni fog a Messiás, és szenvedni fog értünk. És úgy örültem ma reggel, amikor megnéztem a PPT-t, amit az előbb Marci felolvasott. Bocsánat, nem a Marci felolvasta, hanem... tessék? Igen, Elvira, hol vagy Elvira? Te olvastad fel az Ézsaiás 53-at. És az Ézsaiás 53 benne van, hogy a mi bűnénkért szenvedett. És Krisztus miatt gyógyultunk meg. A mi bűnénk a Messiásra volt téve. Ő az engesztelő áldozat a mi bűnénk, és ez előre meg volt hirdetve. De a Messiás nem csak jön és szenvedni fog értünk, helyettünk és miattunk, hanem ő fel fog támadni a halálból. És mit mondom ezt? Ő lesz az első, aki támad fel. Magyarul, aki hisz az eljövendő Messiásban, ő is fog feltámadni. Húsvétkor azt ünnepelünk, hogy Krisztus feltámad, mi is fogunk feltámadni, sőt, az egész világ fog felújulni. Ez mind a Messiás miatt. Mindaz, amit ő tett értünk, miatta van az örök életünk. Tehát ezek az evangéliumi történelmi tények. Ez az evangéliumok a történelmi tények. Ez megtörtént a történelemben. Krisztus feláldozta magát, mint engesztelő áldozat értünk. Miattunk és helyettünk, és feltámadott a halálból értünk, és új életet adott nekünk. Tehát Pál mondja az evangéliumot, és Festus, a római helytartó, aki nem zsidó, nem érti a Szentírás, neki jelege van. Ő majdnem kiborult, és felállt, amikor Pál közbe hirdette az evangélium 24. vers, mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott, bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz, el tudom képzelni, hogy valaki ezt mondna, aki nem érti a kereszténységnek a lényegét. Hogy tényleg ez nem bolondság, amiről beszél a Pál? Hogy valaki eljött a világba, és meggyilkolták, és pedig ő volt a világnak a Messiás, a megváltó. És feltámadott a halálból. Tehát a Festus ott ül, mi van itt? És úgy nekem annyira tetszik, hogy ez nem zavarta Pál egyáltalán. Azért, mert Pál célozta a zsidók királya. És látta, hogy ez a király nagyon érti, nagyon figyel mindenről, amit Pál mond. És Pál csak egyszerűen folytatja. 25. és 26. vers. Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Pál mondja dolgokat, és közeledik a királyhoz. És a király érzékeli ezt a feszültséget. És most Pál ugye nem csak hirdeti az evangéliumot, és ez, ami nekem nagyon tetszik itt, nem csak hirdeti az evangéliumot, hanem felszólítja a királyt, hogy higgyen az evangéliumban. Az evangélium felszólít, és higgyél az evangéliumban. És 27. versben, hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Wow! Pál célozó szívét, nagyon akarja, hogy ez a király megtérjen. A Pál teljes mértékben bízik az Istenben, hogy a megtérés az csak Istentől van. De minden megtesz, hogy meggyőzze őt. Érvel, és felszólítja, higgyél a Mesiásban. És a király érzékeli ezt, következő vers. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztény legyek? Igen, érzékeli, ott van a Szentlélek, munkálkodik az ő szívében, és tudja, hogy ez az egész azon múlik, hogy hoz egy döntést, hogy hiszek, vagy nem hiszek. És ott van a Szentlélek nagyon közel Agrippához. Mellékesen mondom, Pál nem túl politikai korrekt itt. Próbálja megtéríteni a másik embert, mert hisz abban, hogy ez a legszeretetteljesebb dolog, amit én tudok tenni valakivel, hogy beszélek az igazságról, beszélek az egyetlen egy megváltóról ebben a világban. De most ez, amit látunk ebben a fejezetben, hogy Pál hirdette ezt az evangéliumi bombát, és most szeretnék, hogy kicsit lelassulunk, és nézzük meg közelebbről, hogy mik az elemek, vagy ezek a darabok, tehát szétszedjünk ezt az evangéliumi bombát, és nézzük meg ezek a darabokat, hogy az evangélium végülis hogy tud minket gyökerestől teljesen kicserélni, vagy megváltoztatni minket. Tehát nézzük meg ezt a PPT-t. Tehát készítettem egy ábrát. És szeretném, hogy összerakjuk, hogy lássunk a különböző evangéliumnak az elemeit, vagy darabokat, vagy szétszedjünk ezt a bombát, nem tudom, melyik egy jobb illusztráció, jobb képen mondani. A lényege, hogy lássunk ezek a darabokat együtt. De hát, és amit fogok itt kivetíteni nektem, szeretném mondani nektek, hogy én először láttam Sipos Szabinál ezt az ábrát, kicseréltem, vagy pár dolgok rajta, és hozzátettem Tim Kellernek a szavait, tehát Tim Kellernek a gondolata és a Szabinak az ábra benne van. Okay? Tehát mi az első darab ennek a bombának, amit tudnunk kell, ha akarjunk, hogy az evangélium működjen a mi életünkben? Mi az első darab ennek a bombának? Nézzük meg. Az első az, hogy tudnom kell, milyenek kellene lennem. Isten mit vár tőlem? Mi a mérce? E darab nélkül az evangélium nem robban fel az életünkben. Az első darab az, hogy tudnom kell, hogy amit az Isten vár tőlem, az, hogy tökéletesen szeressem másokat. Ugye? Mert Jézus összefoglalta az ő törvényét, az Istennek a törvénye. Szuma, szeresd az Istent teljes szíveddel, és szeresd másokat, mint magadat. A szeretet a lényege. A szeretet mindig a lényege. Úgy is lehetne mondani, hogy legyél olyan, mint Jézus. Mert Krisztusnak az életében látjuk, és csak ő benne, amit jelent tökéletesen szeretni másokat. Mert Krisztus szeret az ő ellenségeit is, ugye? Vagy az irgalmas samaritános példázatban, hogy szeresd mindenkit, mindig, tökéletesen. Ez az, amit az Isten kér tőlünk. Hogy a szeretet mindig forró legyen. Hogy maximális legyen. Hogy én tudok elfelejkezni magamról, és hogy másokat szolgáljak. Alázatosan szeretni másokat. Ez a mérce. Csak a vallásos ember nem látja, hogy a szeretet a lényege, és mindig azzal foglalkozok, hogy mi az, amit az Isten parancsolt nekem. Milyen szabályok és törvényeket kellene betartani? Milyen áldozatot kellene hoznom? Mikor kellene imádkozni? Mennyit kell adokozni? Tehát a vallásos ember nem látja, hogy a szeretet a lényeg, és átváltja ilyen szabályokra. A vallásos ember emiatt sok hagyományai van. Igyekszik ezek szerint élni. Ugye templomba megyek minden vasnap, és felállítja ezek a szabályokat, amit kell csinálni. De ez a magas mérce nem csak vallásos emberek vonatkozik, és ez nem csak a keresztények a mérce, hanem elkölcsös embereknek is. Az elkölcsös emberek nem foglalkoznak Istennel, vagy az Istennek a törvényével, hanem az ő lelkiismeret szerint élnek. És ők is akarnak jó embernek lenni. Saját mércéjük van. Azért szeretnének jó embernek lenni, nem azért, mert akarnak tetszeni Istennek, hanem mert jó jónak lenni. Vagy lehet, hogy másoknak fogok tetszeni. És azért igyekszenek egy elkölcsös életet élni. Ez mindenkiben benne van kódolva. Ez a jó. Így kellene élni. Így kellene másokat szeretni. A másik darab ennek a bombának, amit tudnunk kell, hogy jól működjön az evangélium bomba az életünkben, az, hogy én nem tudok megfelelni ennek a mércének. Lássuk a másodikat. Tehát hiába tudom, hogy mi a jó. Hiába akarom csinálni ezt a jót. Nem megy. Már voltál ott a helyzetében? Szeretnél szeretni valakit. Tudod, hogy ez a helyes. Arra vágysz. Tudod, hogy ez hogy néz ki? De nem megy. És nekünk tisztában kell lenni ezzel, hogy nem megy. És Pál beszél erről a típus emberről a Róma 7-ben, hogy ó, nyomorult ember vagyok. És ez, amit nyomorult ember lenni jelent. Tudom, hogy milyennek kellene lennem, én arra vágyok, de nem megy. És nekünk tisztában kell lenni ezzel az igazsággal, ezzel a két igazsággal, ha az evangélium bomba fel fog robbanni a szívünkben. Tisztában kell lennem, én ezt nem tudom megvalósítani, nem tudok ennek megfelelni. Kevés vagyok, nem megy. És tudom kell, hogy mi az a magas mérce, amit az Isten mégiscsak kér tőlem. A helyzet olyan, mintha lenne egy kínai nagyságú fal a bűnös természetünk és a vágyaink között. Nem lehet áthidalni. Nem lehet onnan odáig kerülni. Most mi történik, ha valaki nincsen tisztában ezzel a két igazsággal? Nem látja azt a falat. Neki megy a falnak újra, és próbálja áttörni ezen a falon. Meg fogom ezt valósítani, és kiderül, hogy... És miután az ember csinálja ezt többször, neki megy a falnak, fejnek meg... Hogy van egy magyar mondás, nem? Fej megy a fal? Aha. Oké. Okay. A lényeg az, hogy mindenünk próbáljunk ezt csinálni. Ezt gyakran csinálom az én életemben. És így kialakul kétféle világnézet. Az egyik egy vallásos ember, és a másik az elkeseredett ember, aki tudja, hogy ez nem megy. A vallásos ember nem adja fel. Ő keményen kell küzdeni. Úgy látja az ő élete, hogy keményen kell küzdeni. És ez igaz a vallásos emberre, vagy az elkölcsös emberre. Még mindig próbálkoznak. Sikerülni fog. És ezek az emberekből lesznek a perfekcionisták. Teljesítménycentrikus gondolkodás alakul bennünk. Úgy érzik mindig, hogy meg kell felelni másoknak. Ezek az emberek vallásosok, vagy elkölcsös emberek, és igyekszenek pozitívnak lenni, vagy optimistáknak lenni. Ezek általában konzervatív, jobboldali emberek, ugye? Csinálni kell! És lenéznek, és elítélnek másokat, akik feladták. Azok a gyengék. És általában ezek az emberek tartják magukat, hogy én egy jó ember vagyok. Mert én jobb vagyok, mint a többiek, akik feladták. Most akik feladják, Lehet, hogy ők többet nem is foglalkoznak az Isten törvényével. Lehet, hogy hedonisták váltak. Elegük volt próbálkozni. Én keresem az én saját boldogságom, mert nem törődök ezzel többet. De vannak, aki vallások, csak nem sikerül nekik, és ők tisztában vannak, hogy nem sikerül nekik. Feladták, tudják, hogy nem megy, tisztában vannak az ő hibáival, tisztában vannak az ő bűnével, és emiatt ezek az emberek sokszor rendszeresen szégyent érzik. Az évek során elkeselednek, vádolják magukat. Az előbb énekeltünk, hogy nincs több vád. Igen, Krisztus nélkül a vádot érezünk. Nem tudom megfelelni, elkeseredünk. És általában ezek az emberek szkeptikusok és negatívek. Nem hisznek a jóban, nem hisznek, hogy van igazi szeretet. És elkeserednek, szégyellik magukat, elvonulnak, és most keresik a saját kis boldogságot ebben a világban. Sokan így lerekednek. Sokan tartoznak ehhez a két csoporthoz. De igazából a lényege ugyanaz ennek a két csoportnak, ugye? Semmiképpen nem lehet átjutni a falon. Nem lehet átmenni azon a falon. Ha az életünk múlna rajta, akkor sem tudnák átmászni azon a falon. És akkor mit lehet csinálni ilyenkor? Lehet valahogy mégiscsak átjutni rajta? És a válasz az, hogy igen. De nem át, hanem alatta. Le kell menni. És a kereszténység bíztat minket az alázatosságra. És a harmadik darab ennek az evangélium bombának, amit ismernünk kell, tudnunk kell, hogy az evangélium bomba működni fog az életünkben, az, hogy tudnom kell, hogy miért nem működik, miért nem tudok úgy cselekedni. Ez a harmadik pont. Tudnom kell, hogy miért vagyok képtelen megváltozni. Tudnom kell, hogy hol van a baj. Hú, a világ nem akarja ezt beismerni, hogy az ember nem tud változni. De ez az egyik fő pont a kereszténységnek. Az ember magától nem tud változni. És tudnunk kell, hogy miért. Miért van ez? A szívünkkel van a baj. A szívünkkel van a baj. Ami szívünk arra van beállítva, hogy hamis isteneket imádunk. Luther úgy mondja, a szívünk, az emberi természete hajlamos mindig csak magával foglalkozni. Az a mi fő problémánk, hogy mindenki akarja keresni az ő saját boldogságát. És én most nem túl sokat akarok beszélni a bálványimádásról, mert nem véletlenül nagyon sokszor beszélünk erről a harmadik pontról. Nagyon sok prédikáció erről szól. Mert a mi szívünk hajlamos, ahogy a Marci is említette az előbb, hajlamos bármit imádni, amit megígér nekünk a boldogságot. Ami megígéri, hogy te fontos leszel, te értékes ember leszel. És hajlamosak vagyunk bármilyen hamis Isten előtt leborolni. Mert megígéri a pénz, az elismerés, a népszerűséget, a kontroll, a hatalom. Hó, ezek a dolgok kell nekünk, és keresjük a saját boldogságot. És a Biblia, az egész Ószövetség arról szól, hogy az Isten népe hátat fordított Istennek. Önző módon imádják a bálványokat. És mi, mindannyiunk, mi erre vagyunk hajlamosok. Tisztában kell lennünk azzal, hogy én képtelen vagyok magamat megváltani, vagy megváltoztatni. Na most nem akarunk ebben a sötét kamrában maradni. Hogyan nyugodunk ki innen? Biblia bíztat minket, hogy helyettesíteni kell a bálványt, amit imádunk, az igazi, élő Istennel. Aki megtette értünk, amit mi nem tudtunk magunknak megtenni. És ez a negyedik pont. Ismernem kell őt személyesen, aki megtette azt értem és helyettem, amit én nem tudtam megtenni. Ő az, aki megváltott. Itt van az evangélium, amit az előbb felsoroltunk, amit Pál elmondott Agrippának. Tudnod kell az evangéliumot. És mi az evangélium? Röviden, mert elmondtam, három részből áll. Tudnunk kell az evangéliumi történelmi tények. Mi az evangéliumi történelmi tények? Krisztus meghalt. Ő az igazi engesztelő áldozat, és ő feltámadott a halálból. Ő egy tökéletes életet élt, helyettem értem. Betartott az Istennek a törvényét. És feltámadás után felkerült a mennybe, és most uralkodik. Ez történelmi tény az evangéliumnak. De nem csak a tényeket kell tudnunk, hanem az evangéliumnak a következménye az én életemben. Amit az előbb felsoroltam, Krisztus miatt. Ő szenvedett, értem, helyettem, az én bűném Krisztusra van téve. Most Isten nem haragszik rám. Sőt, Krisztus az igazság az enyém. Az összes bűném el vannak törölve. És most az Isten gyermeke lettem. Az Isten lett az én atyám. Örökségem van, az örök életem van. Ez az evangéliumnak a következménye. Ismerjük ezeket? Ezt tudnunk kell. És a harmadik ennek a pontnak az evangéliumnak a felszólítás, a hit. És milyen más szavakat használnánk, hogy megértsünk a hitnek a lényegét? Hát a bizalom. Én bízok abban, amit Krisztus tett, értem. Vagy más szavakkal, hogy hálás vagyok Krisztusért. Hála van az én szívemben, hogy ő megváltott. Hálás vagyok, hogy az Isten családhoz tartozok. Hálás vagyok, hogy az Isten gyermeke vagyok. Tehát hála, bizalom, vagy megnyugvás. Hogy megnyugszok abban, pihenek Krisztusban. Az igazi hit az, hogy pihenek Krisztusban. Ő az, aki ledózorolta azt a falat. Ő az, aki átment rajta. És Krisztus miatt Istennel van békességünk. Ez az evangéliumnak a következménye a mi életünkben. És az utolsó és az ötödik darab ennek az evangéliumi bomba, amit tudnunk kell, ismernünk kell, hogy ez az evangélium bomba felrobbanjon a mi szívünkben, és megváltoztasson minket. Az ötödik pont az, hogy tudnom kell, hogy hitáltal ő benne képes vagyok változni. Másokat szeretni és megszentelődni. Wow! A hit a kulcs az egésznek. Az Isten nem csak megváltott minket, hanem a Szentlélek beköltözik a mi szívünkben. Személyes kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal. És hogy beszéltük az előbb, amikor valakinek a hite Krisztusra irányul, ahogy Krisztus is mondta, Pál, hirdesd neki, hogy hit által én bennem. Amikor Krisztusban hiszünk, személyes kapcsolatba kerülünk vele. A szívünk megnyugszik az evangéliumban. A Szentlélek beköltözik, és lesz gyümölcs az életünkben. Úgy, mint az első keresztények, úgy, mint apostol Pálnak az élete, az evangélium teljes mértékben megváltoztat minket. És azért a nyíl megy fölfelé, mert kezdjünk hasonlítani Krisztusra. Az életünk erre szól, hogy kövessünk Krisztust. És hitáltal Krisztusban most már kezdjünk tudni másokat szeretni. És az életünk megváltozik. Alaposan, gyökerestől megváltozik. Amikor ez az evangélium lakozik bennem, bennünk. És mint egy bomba felrobban. És a kérdés ma reggel az, hogy valójában hiszünk ezt? Valójában tapasztaljuk az evangéliumnak a valóságát a mi lelkünkben? Az egyik, és ezzel is be is fejezem, hogy szükségünk van az evangéliumra, hogy hirdessünk magunknak az evangélium. Mindenki tudja ezt az evangélium. Nem csak egy lelkész. Az nem az én dolgom, vagy nem csak az én dolgom, hogy minden vasárnap kiállok, és hirdetem nektek ezt a jó hírt, hanem az a ti dolgotok, magatoknak, hogy hirdess magadnak ezt az evangéliumot minden nap. Nézzél a tükörben, Marci. Annak ellenére, hogy én így nézek ki, Isten engem szeret. most lehet, hogy magamról kellett volna beszélni, hogy Marci, jó képű vagy, nem az a baj, hanem a szívedben van, az a baj. És hirdessük magunknak ezt az 5 darabot ennek a bombának, és ha nem tapasztalod az evangélium bomba ereje az életedben, garantálom, hogy valamelyik az 5 pont valamit nincs a helyén. És hirdesd magadnak, menjél pontról pont, hirdesd magadnak újra és újra. Honnan lehet tudni, hogy ezt a valóságot tapasztalod? Legfőképpen az ima életedtől. Nem tudom, hogy de hogy vagy ezzel, de én sokszor abban a hibában esek, hogy imádkozok az Úrhoz, ó Uram, segíts, hogy tudjak jobban szeretni valakit. Olyan, mintha lenne nekem egy kis segítségre, szükségem lenne kis segítségre az Úrtól. Uram, segíts, hogy tudjak jobban szeretni valakit. És ez az imádság megmutatja, hogy ott az én szívem nincsen tisztába az evangéliummal. Mert ez egy kis vallásos imádság. Uram, segíts egy kicsit, hogy hát majdnem tudok átugrani ezen a falon, majdnem megynek, segíts egy kicsit nekem. De a keresztény üzenet az nem az. Nekünk nincsen szükség csak egy kis segítségre. Szükségünk van az evangélium bombáról, hogy felrobbanjon a mi szívünkben, és akkor tudunk másokat szeretni. Tehát menjünk az Úr elé, és imádkozunk vissza az evangéliumot, és kérjünk nagy dolgokat az Úrtól. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy valójában elküldted a fiadat, hogy az Úr Jézus Krisztus a történelemben megjelent. És vállalta a golgotai keresztet, mert tudta, hogy másképpen nem megy. És tudta, hogy értünk fog szenvedni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy helyettesítettél minket ott a golgotai kereszten, hogy a mi bűneink miatt megérdemeltünk azt a keresztet, azt a szenvedést. Ha összeállítanák az összes jót, amit tettünk, bevalljunk, hogy a pokolt megérdemelnénk. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy nem hagytál minket ebben az állapotában. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy az evangélium keresztül mindent megadtál, mindent megtettél értünk, amit mi nem tudtunk saját magunknak megtenni. Köszönöm, hogy miattad megnyertünk az atyának a jó kedvét, az ő békességét, az ő kegyelmét, az ő irgalmát. Úr Jézus Krisztus, te láttad a mi mindennapi életünket, hogy mennyire szükségünk van rád, hogy tudjunk változni, hogy tudjunk másokat szeretni. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy bocsáss meg, amikor neki megyünk a falnak újra és újra, és azt gondoljunk, hogy ez menni fog. Hogy bocsáss meg, amikor elkeseredünk, amikor tudjunk, hogy nem megy, és nem bízunk benned. És ott maradunk a fal tövében, és fölnézünk, és elkeseredünk. És szégyeljük magunkat. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy ne hagyj senkit ott a falnak a másik oldalán elkeseredve. Kérlek, segíts minket, hogy ne neki menjünk annak a falnak újra és újra. Kérlek, hogy segíts nekünk, hogy hitáltal, új szemekkel lássunk, hogy de ki vagy, és mit tettél értünk. Én nagyon kérlek, hogy tölts be mi szívünket igazi hálával, igazi bízalommal feléd. Hogy tudjunk te benned megnyugodni, hogy miattad az Atya többet nem haragszik, hanem befogadott minket, mint az ő gyermekei, és eltörölte minden bűnénket. Köszönjük, hogy a keresztben van igazi erő, igazi megváltás. És amikor te benned hiszünk, akkor te kezdesz minket megváltoztatni a te szent lelkeddel. Köszönjük ezt az igazságot. kérünk, hogy legyen valóságos a mi életünkben. Változtass meg minket, mint az első keresztények. Úgy, mint Pál, tölts be mi szívünket igazi szeretettel, hogy valójában szívből tudjunk egymást szeretni. Taníts meg minket az alázatra, hogy tudjunk egymást szolgálni, hogy tudjunk magunkról elfelejtkezni, és menekülni az önzéstől. Úr Jézus Krisztus, látod, hogy magunktól nem megy. De én kérlek, bátoríts minket. Teremts igazi gyümölcsöt az életünkben. Azt mondod, legyen a te hited szerint. Engedj, hogy a mi hitünk lássa a valóságot ennek a bombának. És kérünk, hogy robbants fel ezt a bombát nap mint nap a mi szívünkben, a mi családunkban. Mindenhol, ahova csak menjünk. Köszönjük ezt a gyülekezetet. Köszönjük mindazt, amit te tettél értünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Menjünk az Úr elé, és választottunk egy éneket, hogy vissza tudjunk ezt az igazságot visszaénekelni az Atyának. Tehát kérem, hogy álljatok fel, és egy hajnalon szoktunk ezt húsvétkor énekelni, de most is.
foglaljatok helyet nyugodtan. Egy-két fontos információt még szeretnék elmondani a végén. Az egyik az, hogy lesz egy gyülekezeti tábor Vajtán, augusztus 2-től 7-ig, és Molnár Anikónál vagy Gábor Dórinál lehet jelentkezni. Nagyjából ennyi. Gyertek, biztos jó lesz, hogyha a tavalyi vagy az eddigi táborokra támaszkodunk, akkor biztos, hogy ez is nagyon jó lesz. És ezen kívül, még mielőtt ezt elmondom, lesz egy másik program, amit az IFI-nek szervezünk, Andy igazából a főszervező. Július 25-én lesz egy biciklitúra a Velencétől körül, reggel 9-re kell leérni. Ennek az ára 3000 forint fejenként. Ha jól tudom, az a terv, hogy körben megyünk a biciklivel, és aztán Irénkéknél, ők is ott laknak Agádon, náluk lesz egy közös evés és egy közös tanítás is. Úgyhogy ezt ajánlom a fiataloknak, én biztos ott leszek. És még egy hirdetés, hogy a kávészolgálathoz lehet csatlakozni. Aki szeretne szolgálni, ez egy nagyon jó lehetőség, hogy bekapcsolódjatok a gyülekezeti életbe ilyen szempontból is. Ugye a kávé az egy nagyon fontos része itt ennek az itt létünknek. Ugye akkor is kávé van, amikor a gyülekezet után itt, vagy az istentisztelet után itt beszélgetünk. Úgyhogy ez egy fontos összetevője itt a közösségnek, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon jó lehetőség így szolgálni. Úgyhogy aki szeretne jelentkezni, az Borbé Editnél tud jelentkezni. És még annyit, hogy esetleg a férfiak, hogyha tudnának segíteni a végén kicsit elrakni a székeket, azt megköszönnénk, és nyugodtan maradjatok beszélgetni, ne rohanjatok el, és ennyi lenne a hirdetés. Még a végén szeretnék egy igeverset felolvasni az adakozásról. Ugye Mózes könyvéből, Mózes 5. könyvéből, mindenki azt szerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istentől, az Úrtól, aki adja azt neked. Ugye tudjuk a Bibliából, hogy mi úgyse tudunk mindent visszafizetni Istennek, amit kaptunk, ezért mi tudunk szabadon adakozni, és a gyülekezetnek is szüksége van bevételre, mert hát így fizetünk dolgokért, és az adakozó doboz ez ki van helyezve, ha jól tudom, hátul a kiáratnál, vagy ha nincs, akkor ki lesz helyezve addigra, amire szeretnétek adakozni. És a végére még egy áldást szeretnék felolvasni a Zsoltárok könyvéből. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Úgyhogy jó beszélgetést kívánok mindenkinek, sziasztok!